A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. December 20-a péntek reggel van, 6 óra 30 perc, nagyon pontosan elkezdjük a mai műsort Ács Gáborral.
És Gede Balázsral.
És persze a hallgatókkal, mindjárt nézzük is, hogy ki mit írt nekünk a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Gézu természetesen, hát nem tudom, hogy már írt, vagy még írt, vagy hogy volt ez, ugye, mert hát megint egy negyed-kettes üzenet, igen.
Ja, hogy azért értem,
azt igen.
Hát...
Ez inkább olyan még föntlevős, nem?
Tudta, hogy
igen.
Nem lesz itt velünk, gondolom, műsorkezdéskor, és ezért biztosan, hogy biztos, lefekvés előtt elküldte a legfrissebbet.
Ami így szól, egy fél perces, hogy hallgatom a 70-es és 80-as évek melódiáinak ultramodern feldolgozásait. Technikailag tökéletesek, de tisztelt a kivételnek, zömmel csak jó iparos munkák. Amúgy meg lelketlen, ötlettelen darabok.
Hát ilyen is van, igen. Igen. Tudod, mit leteszteljük, hogy itt van-e? Gézu, konkrét példát kérünk. Küld el most nekünk. Na, aztán kiderül,
hogy egy percen belül
itt van-e, vagy igen, csak húzza a lóbört, és kihagyja az egész műsort, és
igen,
időzített.
Ide durrantott egy ilyen morgást, és
időzítettetekkel szórakoztat minket.
Lehet, abszolút. Azt mondja, Vatka Vászos, jó reggelt, 4 óra alvás után önző módon számomra az év utolsó munkanapján kitartást kívánok a kereskedelemben dolgozóknak. Egyetek jövőre is sok egészséges vadkubászos kenyeret és péksütit, Vera írja. Köszönjük
Istenem,
szépen.
Ha lenne a közelemben, ahol útbe esik, ahol tudnék venni, de jó lenne.
Igen. Uh-huh. Hát én már egy nem annyira, szóval ilyen bolti, gyors, gyorscsigántúl vagyok. Éhesen keltem.
De mi történt? Hát csodálkoztam, és benéztem az ablakon, és látom, hogy már...
Épp rágok.
Hát igen, de hát ugye még... Utoljára azt mondtad, igen, hogy te is próbálod kitolni a reggeli első érkezés időpontját, ehhez képest az ellentétes irányba indultál.
Nem, most nagyon-nagyon megborult minden, és ez csak rosszabb lesz, nyilván jönnek az ünnepek, már megvettem egy csomó alkatrészt, és már látom, hogy mi mindent kell felfalnom, de januárban nekiesek. Ha minden igaz, akkor azt a minimális elvárást teljesítem, miután látszott elúszni a több kilónak a leadása, hogy legalább ne dagadjak tovább, tehát hogy ne hájjon új csúcsra a kilók száma. Utána redukáltam a célokat erre, és most nagyon ott billegek alul, tehát nagyon kell vigyázni, de egyelőre úgy néz ki, hogy megúszom, hogyha átjutok januárba ezzel amennyi vagyok, akkor megmenekültem, mert onnantól egész jól tudok már súlykontrollt tartani, és esetleg még fogyni is.
Költöz Gödöllőre, írja a hallgató. Gondolom, hát gondolom minden sarkon vadkovászos pékség található,
ja,
vagy
jó, nem. Jó, igen, lehet, igen.
Ja, hát nem is, nem, az maga Vera.
Ja,
igen,
Vera,
igen.
Jó, oké. Köszönjük, igen. Okay. Hasznos és könnyen megoldható tanácsot.
Igen. Azonnal, igen.
Azt mondja, hogy D-kartárs mekkorát írt, nézzük csak, esős, de azért optimista, jó reggelt, kartársak, M2, M0, M3, ma is szokásos erős forgalmi viszonyok mellett 24 perc a menetidő Zugló Hermina mezőre Gödről. tegnap kartársakkal karácsonyi vacsora, belvárosi kellemes étterem, külön termében. Kérdeztük, hogy van Magedda Noká, lehet-e kérni a külön teremben korlátozást. Legnagyobb örömömre közölték, ők is játszanak testületileg, és nem kell aggódni. Akik a kartársak közül már kiestek, roppan horcosak voltak, aki nem, az megnyugodott, írja D. kartárs.
Én még állok.
Ász! Én elhullottam tegnap előtt, vagy mikor.
Tegnap találkoztam a gyerkőcökkel, a Budapest Park előtt volt kiállítva, a reklámokból ismerős nagy-nagy karácsonyi Coca-Cola kamion, mert járja, nem is tudom,
igen,
a világot, és na, és ott ment karácsonyi zeneszolgáltatás, és mondtam nekik, hogy nekem gyorsan húznom kell innen, mert hogy még versenyben vagyok, és közölték, hogy mielőtt odaértem, azelőtt éppen 3 perccel volt, hogy éppen megúsztam.
A pergőtűz után érkeztél, az áldozatok még a földön.
Igen, de mondták, hogy nem tudni, hogy milyen gyakran ismétlődik a playlist, úgyhogy valóban szedhetjük a lábunkat, úgyhogy én még állok büszkén.
Egy pillanatnyi tűzszünetbe értél akkor oda ezek szerint.
Igen, éppen. Fú, éppen előttem ment.
Nagyon kemény. Hát én meséltem a hallgatóknak, igen, nem gondoltam volna, én is a Palesztinában élő magyar hölgy történetét néztem a Fókuszban, és egyszer csak ott onnan lőttek.
Nem, az
tüzeltek
egész,
ki a képernyőről.
Az egészben...
Nem is gondolnád, hogy...
Sokszor éreztem azt, hogy elég már ebből, hagyjuk már ezt, hát minden, de hogy a megbukási sztorik olyan viccesek tudnak lenni, és olyan morbidok, hogy egészben velek szórakoztatok.
Egyébként nekem a viccekkel még a dallal sincs bajom. Uh-huh. Én ebben az időszakban, nem mondom, hogy keresem, és én így játszogatom magamnak, de hogyha meghallom, nem kapok ilyen agyfrászt. Én ezt így meghallgatom, mert akárhogy is ez egy karácsonyi dal, és nekem így stimmel. De maga a játék, a móka, az elhullási esetek, amiket igen, mondasz, hát az parádés.
Azok a legszórakoztatóbbak egyébként.
Ki nem, hogy
mennyire
nem.
A legváratlanabb pillanatokban, meg milyen élethelyzetekben tör rá. Igen. Tehát tényleg ezért jó pofa az egész.
Na, hát körülbelül akkor ezek voltak. Még egyszer elmondjuk, hogy 0636 980 980, ide írhattok, üzenhettek, kérdezhettek. SMS, WhatsApp, Viber formájában gyorsan megköszöntjük a Teofilokat. Az ő nevük napja van. Képzeld, tegnap egész sok időt töltöttem este. A Teofilról eszembe jutott egy régi híres Teofil, akivel, akiről keveset hallottam, Teofilo Stevenson. Nem tudom, neked megvan-e, minden idők egyik legnagyobb amatőr boxolója és a legnagyobb kubai boxolója a 78-as években.
Nem, nincs abszolút.
Egy retteget, egy ilyen 196 centis pacák volt, ilyen jó izomzattal, ráadásul gyors izomzattal, hosszú karokkal, ütött vágott mindenkit, tehát komolyan félték. És szerencsére az internet korában ugye már meg lehet nézni bármit vissza is a régmúltból, amit én hát gyerekként akkor közvetítették, és hát ott nem tudtad a 70-es években vagy 80-asba vissza tekerni vagy megnézni. Úgyhogy most megnéztem pár mérkőzését, közöttük a 72-es Müncheni olimpia elődöntőjét Peter Hussinggal, aki korábban azt nyilatkozta, 200-valahány meccsén volt túl, azt mondja, ő ekkora pofonokat az életében nem kapott. Hallod, úgy döntötte le kétszer, másodjára lenni is maradt, és K.O.-val megnyerte Stevenson, hogy mint egy ilyen baba akkorát borult. Tehát nem az, hogy kapott egy fülest, megtántorodott és összecsuklott, hanem így pánk, oda ott lepattant a ringbe. Eszméletlen füleseket kapott. Úgyhogy hát egy nagy pacák volt, hogyha a Teofilok neve napján én ezzel készültem, és így köszöntöm őket, hogy egy kicsit a nagy Teofilónak a munkásságát átnéztem. Az évfordulók közül említésre méltó az Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napja. Ez december 20-a ENSZ kezdeményezésre. Aztán még egy-két érdekesség, azt mondja, hogy ugye 1963-ban először nyitják meg a berlini falat, de az 64. január 6-án vissza is zárták, mert nem jó ötletnek minősült. Megalakul a Jetrotál együttes 67-ben, 99-ben Portugália visszaadja Makaót Kínának, és akkor még születésnaposokat is mazsolázunk. Tan Károly kémikus egyetemi tanár 1834-ben született. A Firestone név biztos, hogy mond sokaknak valamit, ha mástam egy abroncsról ismerős lehet, hát Harvey S. Firestone, amerikai gumigyáros, 1868-ban született ezen a napon. Aztán Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank volt elnöke, 1942-ben született, amíg még volt tőzsdeterem, ugye ő akkor regnált, és hát elég sokat emlegettük ott a nevét, akkor összejöttek a börziánerek, a Trichet urat.
Hát az aktuális jegybank elnököt mindig sokat
igen.
Persze, könnyű velük megmagyarázni, ha valamit rosszul igen. csinálunk, és a buktákat az ő nyakukba. Tehát egyébként ezt tegnap is sokan megtették az előző napi
persze.
Fed elnöki beszólás és az azt követő jókora beöntés után, úgyhogy igen. biztos megint.
Hát kicsit hidegzuhanyként jött, igen, hogy kevesebb igen. lesz a vágásból. De egyébként ez egy érdekes, hogy össze-vissza csinálja magát a tőzsde, holott azért ez a másik oldalon egy olyan jelzés, hogy a gazdaság erős és robusztusan növekszik. Tehát azért nem dölt össze a világ, csak hát ugye árazásban, ebben abban várakozásban ez most egy változott helyzet.
Hát ezzel válaszoltunk a hallgatónak is, hogy uraim, mi van az Nvidia-val. Mióta megvettem esik, vagy hogy van? Vagy mi írt pontosan?
Azt hiszem valami ilyesmit, igen. Hát, igen.
Pont a technológia. Ugye hát azért akkor ott az időzítéssel volt a probléma, hát az Nvidia az idei évnek, meg az elmúlt évnek is messze a legnagyobb nyertese. Akkor
én az év elején hogy... meg is csíptem, és még 1204 dolláron a split előtt én vettem a kalapom, akkor összeolvastam mindenfélét, és úgy döntöttem, hogy az az árazás az nem
na de
nem
azóta helytálló. Még a duplájára ment, nem?
A 120-ról nem, 130-ról, amire tudta fölnyögni magát, vagy 140-re is.
De akkor
talán...
nem az év elején volt, az év elejéről azért sokkal többet emelkedett, szerintem.
Többet. Én már profitot realizáltam 1204 dolláron.
Ja, de nem az év elején történt mindez. 120...
Nem. Ja, nem.
Azt, hiszem, hogy az év elején szálltál ki. Hát nem,
az év első felében, bocsánat, voltam benne.
Igen,
és 1204 dolláron eladtam, az ugye a 120-nak felel meg a split után, és akkor még felgötösködte magát valóban 140 környékére, és azóta azért valójában olyan nagyon nem megy sem erre. Hát, és nem tudom, a kilátásokat illetően én továbbra sem feltétlenül fogadnék rá, főleg úgy egyébként...
Hát mindenbe van árazva.
Minden, az égvilág, de 5 évre olyan durva 30-40%-os növekedés, és akkor megfogott egy dolog, olvasgattam, ugye, hogy nagyon sokan várják, tehát azért sem fenntartható, mert egy ekkora marzsal dolgozni, hát az a piacon, tehát 1000 millió fejlesztést indít el, mindenki ebbe akar beleférni. Tehát biztos, hogy versenytársak a nyakára léphetnek, vagy akár a kliensei, a nagy kliensei, a Google, az Apple is fejleszthetnek maguk. És pont nemrég volt hír, a Broadcomom is van, és a hatalmasat ment, mert óriási eredményt közölt, aminek egy nagy része az AI-ból jött. És itt kezdték el pedzegetni, hogy miért lehet, és például a Broadcom nagy nyerője a jövő évnek, és az AI-nak más szempontból, mint az Nvidia, mert még az Nvidia egy olyan chipet csinál, ami ezeket a nyelvi modelleket jól kezeli, és egy ilyen általános AI chip, a Broadcom elkezdett specializálódni, tehát ugye megindult a vállalatok AI felhasználása különböző feladatokra, és most már speciális feladatorientált AI chipeket gyárt, és ebben a Broadcom lehet nyerő, és itt ez már az első jele annak például, hogy az Nvidia nem sokára olyan versenytársakat kap, hogy már csak azért sem lesz fenntartható ez a növekedés, szerintem. Úgyhogy röviden erről ennyit.
És attól, mert az elnök a haverom, attól most rögtön hát, a cégem most, a háromszorosára.
Az most kevés, ez a Teslánál is
ugyanannyi
rárakódott.
Ugyanannyi autót gyártok, de azért a tripláját éri most rögtön. Igen. Jó, mondjuk a dupláját, mondjuk a választás ott, oké, de hogy még előtte is ugye
bottan
fölfele. Hát ott is hogy fog ez majd kijönni? Jó. Szóval hát, legyen azért a Teslánál se valószínűleg most van a jó beszálló pontnál, mint a vételi oldalon,
nagyon
és nagyon finoman,
volt,
finoman igen, próbálom igen, körbeírni.
Igen. Na, lehet, hogy zenélünk egyet.
Lehet, hogy zenélünk. Szerintem, akinek ez uncsi volt, most akkor kirobbantjuk a kedves hallgatókat az ágyból, a fotelokból, a mindenhonnan.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Most vagyunk bajban, lapszemlézni kéne, és az összes retro sztorit előszedtük a KLF kapcsán. A hallgatók is élvezték, ahogy látjuk az üzenetekből.
Hát igen, hogy ki, hogy... szerzett zenéket annak idején, mikor
igen, meg hogy szóltak
csak meghallottál valami, de tényleg nagyon vicces. Tehát nekem tényleg több dal is volt, ami egyszerűen becsipörött, és nem, hát mit, hol tudtad? Bejött a Super Channel, bejött a Music Television, és igen. ott mentek, de nem találtál. Igen. És a kazettás magnót tartottam a TV hangszórója elé,
az,
és a rec gombbal fantasztikus minőségben sikerült. Hát igen.
Igen,
az egy szép időszak volt. Nem, azon mosolyogtunk, hogy ezeket ma, most már szuper minőség lehet
sőt,
hallgatni.
Hát néha meglepetést is okoz, tehát voltak annyira, hogy én is megsértem, olyan punk zenekarokat hallgattam, amit hát én nem tudom hányadik másolat már, és valaki egyszer valami koncerten becsempészett valami hangrögzítőt, az a fölvette, már akkor is nagyon pocsék minőségben, és akkor azt még már 18-an lemásolták, tehát hogy égvilágon sem nem hallották, csak valami ennyit, és utána meglepődsz, hogy hogy Ramones tud zenélni, hogy a Dead Kennedys is úgy szól, mint hogy a zene lenne. Öltözést hallottuk csak belőle. Sex Pistols ilyenek, úgyhogy izgalmas időszak volt. Na, a lapszemlékben viszont na, akkor láttam? Mi lesz? Hát én mit láttam? Hát semmit, tehát ezekről dumáltunk. De azért el tudom mondani, ezt majd el fogom olvasni. Olyan lapszemlé lesz, hogy mit fogok elolvasni. A Portfolio.hu Nárok Szálasi Zoltán cikkét arról, hogy most jön a nagy fordulat Magyarországon egy nagy kérdőjellel a végén. Mert hogy hát ezt mindenki érzi, tapasztalja, tudja, ha más nem a számokból, ha olyan szerencsés, hogy a bőrén nem érezte, hogy az elmúlt két évben a gazdasági növekedés ugye jelentősen elmaradt a kormányzati várakozásoktól, de a piacitól is. És hát az utolsó negyed években, vagy a mostani adatokban is már valami kis reménysugár felvillant, például ugye az ipari kibocsátás tekintetében is, de a következő negyed években is pozitív fordulatot vár a piac. És hát az, hogy milyen lehet a növekedés hajtóereje, és hogyan alakulhat a jövő év, erről szól nagyjából a cikk, tehát a portfolio.hu-n.
Optimista.
Optimista hangvételű mindenképp.
Tehát igen. A mondás az, hogy az év második felében már fölpörög a gazdaság, és év végére 4% körül növekedés várható.
Hát nem tud máskor, mert ugye, ahogy azt beszéltük meg, ahogy ez lenni szokott, hogyha ilyen pocsék az évzárás, akkor ez azért átfolyik a következő évre, tehát annak az eleje még nem nagyon hoz, tehát a második felébe kell nagyon menni ahhoz, hogy az a bizonyos éves átlag valahogy összejöjjön.
Nyilván hozzátehetjük, hogy tavaly novemberben az idei évre vonatkozóan pontosan ugyanez volt a várakozás, és egy jó nagy bukta lett belőle, és ez azt megelőző évben is majdnem pontosan ugyanez volt a várakozás, és akkor is egy jó nagy bukta lett belőle. Innen indulunk most, csak a mondás az, hogy a reálbérnövekedés, hogyha fönnmarad, akkor azért ennek szokott hatása lenni, és ami most nagyon ellentétes irányban ment ezzel, az a beruházásoknak a bezuhanása, és hogyha az kijön a képletből, akkor rögtön érvényesülhet a megszokott hatás, hogy ha van elköltendő pénz, akkor az el is lesz majd költve. Plusz bejön az irgalmatlan összeg a lakosság zsebébe, amikor kamatot fizetnek, illetve jó sokan ki fognak jönni a kamatát nagyon alacsonyra váltó prémium állampapírból, egy az infláció követőből. Erről beszéltünk Virovácz Péterrel is az elmúlt hetekben többször is, hogy az már az év elején egy kis löketet adhat. De mindegy, lényeg az, hogy ennyi ráfázás után azért már sokan, hát hogy is mondjam, minimum szkeptikusan néznek, vagy várják a következő évet. Ha valaki el akar olvasni, hogy Árok Szálasi Zoltán szerint miért pöröghet föl mégis a gazdaság, vagy miért valósulhat meg az, amit terveznek a gazdaságpolitikusok, és akkor a portfóliózető cikkében van ez.
Telexet olvasgatom. Hát két dolog. Az egyik a gyorshajtásról szóló, mert a gazdagok kiröhögik a 468 ezer fontos bírságot, módszerek, amikkel el lehet venni, vagy le lehetne verni a gyorshajtást, és itt felbukkan az, amit egyébként én magam szemléztem, azt hiszem tegnap előtt, Karácsony Gergely felvetését arról az Ausztriában egyébként már működő gyakorlatról, hogy akár az autó elvételével is járhatna a nagyon súlyos sebesség túlépés, tehát senki ne rezzenjen össze, nem az 50 stáblánál 60-nal vagy 70-nel gyorshajtókról van szó, hanem az ilyen 80-90 kilométer különbséggel, tehát hogyha 120-130-al vepesztesz az 50-es táblánál, tehát az igazi elmebaj esetén járna ez ugye először fél évre, aztán teljes időszakra. Erről szól a cikk a Telexen, de találtam egy másik érdekes...
De ezt már leszavazták tegnap előtt.
Hát,
erről a közgyűlés szavazott és leszavazták ezt a javaslatot, nem?
Hát én most azt látom a cikkben, hogy a fővárosi közgyűlés december 18-i ülése, ja, hogy nem támogatta.
Aha, igen.
Igen, de a cikk, ugye, ahogy a címe is írta, hogy milyen módszerekkel
lehetne. Ehelyett mi lehetne, ami
igen,
esetleg...
Igen, még itt azt taglalja, hogy mi történhet még, vagy milyen más eszközök lehetnének. És egyébként azért szavazták le, nem azért, mert rossz ötlet, hanem mert parlamenti hatáskörbe kéne ezt helyezni, nem önkormányzati. Még egy érdekesség a Telexről.
Aztán ez is lett a döntés, hogy ezt átutalták, vagy javaslatként továbbították.
Igen, tehát, igen, ugye... igen, igen, igen. Uh-huh. Egy érdekesség csak a Telexről, nem egy olyan nagyon vaskos hír az észkombányból, hogy miért olyan balzsamos tavasszal a 16-17 fok, amikor ősszel meg már fölkapod a kabátot, hogyha ennyire esik a hőmérséklet. Ezt az érdekes különbséget és a hőháztartást, vagy a hőérzetünknek ezt a csalafintaságát tárgyalja a cikk.
Aztán még a g7.hu. Szerbia felől folyamatosan ömlik Magyarországra továbbra is a gáz, akár orosz gáz átcímkézve. Vannak, akik ezen nagyon nagyot kaszálnak, például a magyar állami MVM, meg még néhányan. Uh-huh. Ennek a hátterét át a g7.hu-n lehet elolvasni.
Fú, lehet, hogy tovább kell lépnünk, mert az idő igen halad.
Tényleg.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A tegnapi budapesti kereskedésbe átszivároghatott a tegnap előtti rossz amerikai tőzsde nap. Akkor volt ugye a Fednek az a döntése, hogy csökkenti ugyan a kamatokat, de az is kiderült, hogy sokkal kisebb ütemben fogja a jövőben változtatni és mérsékelni ezeket a kamatokat, amire jött egy nagyobb esés az amerikai piacon, ami átgyűrűzhetett, mert 7% mínuszban zárt tegnap a BUX 78.665 ponton. A vezető részvényei közül, ha jól látom, egy sem tudott, a Richter 1%-kal 10.520 forintra esett, viszont az OTP 1,1-del 21.470-re, a MOL 9%-kal 2.668-ra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 1.262 forintra.
Hát az előző napi amerikai mészárlás után azért ez nem is volt annyira talán meglepő, bár ugye már az előző napon is reagáltak az európai tőzsdék. Na, hát mi történt a mészárlás másnapján Amerikában? A piacok nagyon föl akartak pattanni, ezért föl is pattantak az elején. Aztán megestek egész nap, és lényegében az egész nap azzal telt, hogy visszaadják azt a pluszt, amit fölpattanás gyanánt az elején összeszedtek. Ez sikerült is a Dow Jones leszámítva mindkét másik indexnek. Éppen hogy csak, de átestek a negatív oldalra, és akkor a Nasdaqnek, illetve az S&P-nek, illetve a befektetőknek be kellett érni ők ezzel az 1%-os csökkenéssel, ami így a napi mélypont, mert a fölpattanást adták tehát vissza. A Dow Jonesban még valami egészen minimális plusz megmaradt, de inkább csak plusz nullának lehet nevezni. 1% alatti ez a növekedés. Nagyjából az indexek természetesen a nagy technológiai cégeket követték, pontosan ugyanezt a görbét írta le szinte mindegyik, tehát a 2-3%, vagy mondjuk 1-2%-os pluszból a végére átesett a negatívba. A Microsoft is, a Google, vagy Alphabet, Facebook, Meta, ugyanaz a pálya, meg persze volt néhány izgalmasabb történet, nagyon várják a Mad Money csávó, a Jim Cramer. Nagyon-nagyon optimista például a hajós társaságokra, úgyhogy jönnek a gyors jelentések, úgyhogy a Carnival Corporation például ezért tudott emelkedni, illetve a FedEx állt még a túloldalon, aki pedig nagyot kapott a rossz jelentése miatt, az például a Micron, az 16% fölött zuhant. De az indexek szintjén tehát annyi látszott, hogy az előző napi Fed által fölpofozott piac megpróbált magára találni, de hát nem sikerült neki, mert hogy napon belül visszaadta a nyereségést. És kérdezte egy hallgató, hogy mit is kérdezett a hallgató?
Miért gyengül a forint, hogyha erősödik a dollár? Hú, ebben nem akartam belekezdeni, mert ez nem egy nagyon rövid, de megpróbálhatjuk éppenséggel.
Hát szerintem egy fél percbe besűrítve.
Ugye az adhat erőt, na hát nem is tudom, hogy kezdjük, ugye, mert hogy van egy különbség, tehát ilyenkor elő lehet venni a kockázati étvágyváltozást, ugye, hogyha van egy kis para, akkor a kockázatosabb eszközökből kiszállnak a befektetők, ilyenek ezek a feltörekvő piaci devizák is, mint például a forint. Akkor elő lehet venni a kamat oldalt, ugye most azért erősödött a dollár, mert hogy kevesebb kamatcsökkentés jön a Fedtől, az azt jelenti, hogy a dollár és a forint közötti kamat prémium nem lesz, vagy kamat különbség nem lesz annyi, amennyi vonzó a befektetőknek, amiért hajlandók kockázatot vállalni, forinteszközökbe elhelyezni és kamatot
fosztítani. Ez szerintem itt tök profi volt. Mindezek miatt már hüvelykúj szabályként értelmezhető, a dollár erősödése rosszat tesz a feltörekvő piaci devizáknak, úgyhogy nem mindig van így, de általában él ez az összefüggés. De hozzá kell tenni a forint, az mondjuk vaskosan, markánsan alul teljesít mindenkit a
és
régióban.
És van egy önálló messze élete is önálló a gyengelő pályán, van. Tehát ezek csak így megfejelik, igen. Meg gyorsítják, meg erősítik ezt az irányt, az meg ugye egy másik történet.
Abban a pillanatban túlnézünk néhány hónapon, tökre látszik a grafikonokon, hogy a legrosszabbul teljesítő deviza a
na,
forint.
És erre jött, akkor már meg is mondtuk ugye, hogy miért gyengül a forint, amikor erősödik a zlotyi. Ott meg viszont ezt az önálló rossz pozícióját
így
lehet megfigyelni.
A magyar gazdaságot
értékelő. Régión belül is ugye rotálnak a befektetők, van, amit jobban szeretnek, a kockázatosokon belül van, amit kevésbé, van, amiben nagyobb a flow, teszem azt, az export beáramlás. Hát
sikerül a legszarabb produkciót nyújtani a régióban a magyar gazdaságnak, tartósan autóestől lemaradó, innentől kezdve nem olyan bonyolult. Sajnos ez a helyzet.
Hú, valaki felemelíti, bocsánat, az éles váltásért a poptaricnya magnósoknak. Az jó volt.
Mire oda eljutott, addig én már túl voltam rajta.
Ja,
tehát
jó.
Kicsit az a
de
helyzet.
De azt össze lehetett drótozni.
Persze.
Valahogy.
Ugye, tehát azt
nem, az nem ilyen odatartós volt, mint a tévé.
Igen, de az odatartós dolgok akkor voltak, amikor azok frissen bejöttek, igen. És rácuppantál, és még Bétót Laci bácsik nem jutott el a történet.
Igen,
de még
sőt, hát a zenebutikba is fölbukkant egy-egy olyan dolog, ugye, amit esetleg mellé tartott magnóval föl lehetett venni. Aztán egyébként ott is, azt hiszem már az újabb tévéket, ilyen a tunnel, vagy tunnel, vagy tuhaja, vagy mi volt az a soklábú csatlakozó? Na, olyan rég mondtam hát ki a nevét, hogy tunnel, de a tunnel, na mindegy, az a soklábú, azzal össze lehetett kötni magnót
szóval
a tévével.
Ez az a néhány év, amikor bejöttek a zenecsatornák, és már nem a rádióból tájékozottunk, hanem rágzódultak, és a nagy-nagy zenei szerkesztők előtt jártunk, és na mindegy. Szép időszak volt. Kicsit megint nosztalgiáztunk. Hú, de az idő az elszaladt.
Az megy, Schmidt Andi jön a hírekkel.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Káfé 98.0-án. December 20-a van. Péntek, 7 óra 14 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És igen, mondanám, hogy az utolsó idei adás, de nem. Mert majd még hétfőn lesz egy, 23-án, lesz 30-án és 31-én is. A többi napokon is lesz Millás reggeli, csak valamelyik korábbi adás ismétlése.
Szóval ezek mind élőben és frissen üdén, tehát 23 igen. És 30-31 is mi itt leszünk.
Pontosan. Kiderült...
31-én a szokásos baki parádéval meg hasonló idei évről elmentett ökörségekkel.
Igen, már kivágtunk egy csomó kacagtató jelenetet az évből. Sokan írtátok, mert hirtelen akartam kimondani, és olyan rég használtam ennek a dugónak a nevét, hogy olyan idegenül hangzott furcsán, és nem jutott eszembe, hogy most ez tunnel dugó, vagy tuhel, vagy mi a tóra, és ez a tuhel, ez úgy néz ki, hogy stimmel.
Ő nem egy foci edző.
Tuhel? Nem tudom, George Tuhel? Vagy...
Nem, van, de van ilyen.
Rákerestem a képére, és igen, valóban.
Thomas?
Nem.
De amúgy de csak, hogy nyilván semmi köze hozzá, persze.
Névadóként ennek a dugónak, ezt nem tudjuk. Firestone-ról már megemlékeztünk, ugye a gumigyárosról. Lehet, hogy Tuhelről is meg kéne majd valamelyik nap. Szóval igen, megkaptuk. Köszönjük szépen a válaszokat.
Igen, amúgy ő az angol szövetségi kapitány, de
ja.
Simán lehet. Igen?
Van itt... Hú,
nem nézted meg, csak itt potyognak az üzenetek.
Várjál, és... Tuhelből van sok, azért van sok üzenet, mert sokan megírták. Jaj, de jó zene a Kélef, ezer éve nem hallottam.
Igen.
valaki a tegnapi szülinapi köszöntőt köszönni a kisfiának, igen, tegnap előtt meg egy lánynak, lányt köszöntöttünk, azt hiszem, úgyhogy örülünk, amikor ilyen
trafi,
fiatal.
Trafi, azt mondjuk el, trafi befelé.
Hol
a trafi? Most törölted ki majdnem, most már legfölül van. Most akarod kitörölni.
Én nem törlök.
Üzleten. Trafi befelé a nagykörös, nagyszőlösén.
Aha. Írja Petya, köszönjük szépen. Akkor keresünk még, hát ha van ilyen útinfó. Hát ez már, igen, a lengyel-magyar két jó barát együtt harcos, issza borát, akkor már csak egy szép emberre vonatkozik. Dr. Freddy elmondhatná, mi lesz ebből. Hát igen, Dr. Semmi Freddy sok mindent elmondhatna még.
Igen, mi lesz? Hát a F barátokat, hogyha esetleg bűncselekmény gyanúval le akarnák őket tartóztatni, akkor a elvbarátok Magyarországon kimentik, és úgy gondolják, és azt kommunikálják, hogy szerintük máshol nem működik a jogrendszer, majd mi jobban tudjuk, úgyhogy jönnek ide a címbik, és majd mi akkor befogadjuk őket. Most ez ennyi.
Jó, akkor elmondjuk azt, hogy 0636 980 980, ide lehet nekünk még írni.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Van végre költségvetése Budapestnek, megszavazták ugyanis a fővárosi közgyűlés többsége a jövő évi költségvetését. A fővárosnak 39 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fognak fizetni, az államnak 50-et nem. Ezt a Tisza, a Podmanicki mozgalom, a DK és a Párbeszéd képviselőivel került elfogadásra az új büdzsé.
Néhány sajtótermék ezt úgy kommunikálta, hogy meglepetésre. Én nem tudom, ebben mi volt a meglepetés.
Karácsony Gergely számomra többször elmondta, hogy erre számítani lehet, és ők így gondolkodnak ebben. Tehát,
szerintem az lett volna a nagyon csúnya meglepetés, hogyha nem sikerül
vagy
valahogy.
Vagy az elfogadás volt meglepetés?
Hát az elfogadásra írták, hogy meglepetés, de hogy ez volt a politikai törvényszerűség azért.
Igen.
Valljuk meg, legalábbis én úgy gondoltam, hogy azért csak megbeszélik és leülnek, és egyébként most tényleg úgy történt, hogy a nagy kommunikációs háború, meg üzengetünk egymásnak, meg szidjuk egymást, meg ide küldjük, oda küldjük. Most szépen megbeszélték a háttérben, és kompromisszumok születtek, és mindenki beletehette azt, amit szeretett volna, mindenki visszakozott is, úgyhogy úgy tűnik, hogy... És nem a nyilvánosság előtt játszották le, és már az elején látszott, hogy nagyjából megvan a deal, és meg át fog menni, meg fogják szavazni.
A kedvencemet is elfogadták, az előterjesztést, a folyami úszoda a Dunán.
Na,
Vitézi Dávid
kinek
ötletét.
Mi a kedvence?
Nekem ez.
Na, nekem meg a százas busz.
Ja, a százas. Az is megvan Budáról?
Nincs, de arra majd visszatérünk a fapados rovatban, mert az inkább odaillik. Nagyon érdekes. Kezdeményezés, hogy Mihálovicsul beszéljek, kezdeményezés.
Igen, én és... azon dilemmáztam, hogy van-e sportértéke, mert hogy a metróval beközlekedek a Deákra, és onnan kimegyek, nem sokkal komplikáltabb, hogy most...
Sportértéke? Már megértem, hogy hát kifutok a reptéren, mert drága a busz, annak van sportértéke.
Nem, igen. A Móriczról szálljak át, és onnan bumlizzak tovább bele.
Nem is ez most ugye fontos, hanem hogy a turista árszabású MLD-as reptéri gyorsjárat, ha van BKV bérlete.
Ja, az a verzió az izgalmas.
Akkor nagyon olcsón mehetsz rá, és akkor...
Igen.
Amit, ezt nem szavazták meg, erről még egyeztetnek, de az alapelvet
na,
igen.
Na, az úgyhogy, igen,
de mindegy,
az érdekes.
Mindegy, ezt még majd kifejtjük. Jó. De egyébként a budai leágazódás is egy érdekes kérdés, hogy majd visszatérünk rá a műsor végén.
Jó, igen, volt még itt egy csomó minden, ugye a Rákos rendező, meg új...
Hát ott csak fölkérik a kormányt, hogy mit tud csinálni a főváros, hogy ha már itt van, és már eldöntöttétek, és már jönnek, és már lesz az Újváros központ, akkor legalább csináljátok normálisan, tehát körülbelül ennyi a fölkérésnek a lényege, legyen zöld, legyen összekötve folyosóval a belvárossal, stb. Úgyhogy ezt is Vitéziek nyújtották be, és megszavazta.
Igen, azt meg viszont a Tisza fordította meg, mert Karácsony Gergely korábban ellenezte az a szervezet és működési szabályzatban azt a részt, hogy pályázati úton válasszák ki a fővárosi cégek vezetőit. Aztán a pályaudvarok magánkézbe adásáról is volt szavazás, amit most az eredményét nem látom, de vélhetőleg elutasították, vagy nem támogatták ezt a gondolatot, közös álláspontot fogadnának el ez ügyben, igen, hogy a budapesti fejpályaudvarokat, a délit, nyugatit, keletit, kelenföldit ne adja az államod a 99 évre magánkézbe. Ez is Vitézi előterjesztés. Mi volt még? Ja, az autóelkobzóst mondtuk, hogy az lekerült a napirendről, és áttolták a parlamentre. Volt valami trollis javaslat, megint Vitézi. 78-as trolli.
Igen, hogy úgy módosítsák a parkolást, hogy ne tudják elállni. Folyamatosan áll a trolli, mert hogy a parkolók elállják az útját.
Aha.
Emlékszem, egyszer én is toltam.
A trollit?
Igen. Igen, az két külön, egyszer toltam a trollit, mert valamiért nem ment. Az vicces volt, amikor az utasok tolták, és ez tényleg megtörtént. De olyan is volt, hogy szólt a trolli vezető. De hát ez nagyon régen volt, hát még azok a elektromos, mármint úgy elektromos, hogy az én testemben is elektromosság mászkált, amikor ültem, és a mindenemet kirázta a jó öreg orosz trollik, hogy az autót kellett odébb raknunk. Tehát szólt a trollivezető, hogy akkor néhány utas jöjjön, és akkor a Trabantot, vagy nem tudom mit, ami elállt az útját, akkor simán odébb dobtuk, és akkor mentünk tovább.
Aha.
Hát, és régi szép idők. Na mindegy, szóval a Vitézi javaslat arról szólt, hogy ne fordulhasson elő, tehát úgy módosítsák az útvonalon a parkolásokat, meg a felfestéseket, hogy a trollinak szabad útja legyen, tehát ne álljon folyamatosan órákat a paraszt módon parkolók miatt.
Egy párbeszédes javaslatot, Béres András javaslatát is elfogadta a főváros, mi szerint kezdjenek társadalmi egyeztetést a pirotechnikai eszközökről. Ugye alapvetően az év egyéb részében be van tiltva, de szilveszterkor lehet dúrogtatni olyanokat is, aminek a hangja 120 decibelt meghalad, és hát ugye a képviselő elmondta, hogy a robbantás nem alapjog. Sokkal fontosabb a gyerekek és házi állatok érdeke, úgyhogy ez ügyben majd indult társadalmi egyeztetés. Ez is átment. Jó.
És figyelj, elmegy csilingelő karácsonyi közlemény a sofőröktől, BKK-tól. Ezt az 5+1 apró gesztust kérik a járművezetők az utasoktól karácsonyra címmel jelent meg hosszas, szép közlemény arról. A BKK összegyűjtötte azokat az utasok szempontjából jelentéktelennek tűnő, ám a járművezetők mindennapjait nagyban megkönnyítő karácsonyi kívánságot.
Egy!
Vegyétek elő a jegyeket, bérleteket, és mutassátok fel. Na most nem így írják, de nagyjából. Kettő. Tartsuk be a fel- és leszállás íratlan szabályait. Gondolom előtt ne lőtt fel az utastársadat. Három. Biztonság az első. És azt nem részletezem. Négy. Úgy vigyázzunk rá, mármint a járműre, mintha a sajátunk lenne. Az a baj, hogy mindig a belgának a BKV-s dala jut eszembe. Öt, babakocsival is mindig éberen. Itt azért annyit kiemelnék, hogy ezt fölhívják itt is a figyelmet, hogy a babakocs is tartsa be a szabályt. Magyarul, menjen előre, első ajtós, hagyja lenne a gyereket, menjen föl a buszra, mutassa be a bérletet, menjen vissza, tolja hátra a babakocsit, és akkor kezdjen felszállni. Igen, hát ez egy tömött járműben abszolút barátságos és életszerű.
Igen.
És plusz egy, jó tett helyébe jót várj. Magyarul, hogyha ti utasok jó fejek lesztek, akkor még az is elképzelhető, hogy a járművezető visszamosolyog.
Az klassz. Alig várom.
Erről pedig mindig a járművezetők bibliája, illetve a pihenő szoba falán található kisokos, illetve
kiskáté
sejlik föl nekem, ami úgy nézett ki, erről szerintem már egyszer beszéltünk, hogy aki integet, búcsúzkodik. Aki fut, az sportol. Utas Isten. Az, aki a megállóban várakozik.
De klassz.
Na jó, okay, ennyit. De természetesen a kulturált utazás mi magunk is nagyon támogatjuk, de azért ez egy kicsit sokkoló volt ez a BKK-s közlemény.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na megnézzük, hogy hogyan változik a biztosítási piac, vagy változik-e attól, hogy megjelent a Magyar Nemzeti Bank Etikus 2.0 szabályozói csomagja. Ezt fogjuk körbejárni Sebestyén Andrással, az FBAMS elnökségi tagjával, nem tudom kimondani, hogy BAMS, vagy hogy kell mondani, FBAMS. A Grantis vezérigazgatója, ez a része egyszerűbb. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. F-BAMS egyébként, igen, nem könnyű kimondani.
F-BAMS, igen, gondoltam, hogy van benne F-BAMS. Valami lágyítás, mert ez a BAMS, ez nem nekünk való, ez ilyen szlávos népeknek jobban feküdne. Ez etikus 2.0, lehet, hogy vissza kéne lépnünk az 1.0-ra, hogy az mikor volt, és főleg mit akart, és így esetleg rávilágíthatnánk arra, hogy mi most a különbség, mi ehhez képest a változás az új szabályozói csomagban.
Rendben, jó, igen, a kontextust érdemes vizsgálni, ugye ez a szabályozás az életbiztosításokat célozza, azon belül is azokat az életbiztosításokat, amik befektetési díjtartalékkal rendelkeznek, tehát praktikusan megtakarítási céllal kötődnek, ez érinti a nyugdíjbiztosításokat is, és azokat is, amik szabad céllal kötődnek. Ugye 2016-ban mondhatjuk azt, hogy a szabályozói baltával ment ennek a piacnak, és nagyon helyesen, és versenyképesebbé és transzparensebbé szerette volna tenni ezeket a termékeket. Rá is fért erre a piacra a regularizáció, és 2016 óta nagyon-nagyon sokat változott, a termék kínálat lecsökkent, az ügyfelek felé megnövekedett a transzparencia, miközben egyébként a piac is tudott növekedni, tehát a penetráció jelentősen emelkedett, főleg a nyugdíjbiztosítások területén. Akkor ez a költségeket és a jutalékokat célozta, tehát az ügyfél oldalára a költséget, és a közvetítő oldalról pedig a jutalékokat, tehát a díjazást.
Igen.
És hát akkor elég nagy volt az előtti időszak előtt, elég nagy volt a mis-selling is ezen a piacon, és most ami ehhez
csoda,
képest...
Ami csoda?
A félreértékesítés, bocsánat.
Az mit tartott?
Olyan ügyfelek kaptak olyan szerződéseket, amiknek a kondícióival nem voltak teljesen tisztában, ezért gyakran csalódtak is, hogy nem hozta a szerződés azt a célt, ami miatt ők elindították.
Világos, viszont nem a megfelelő terméket azért kapták gyakorlatilag.
Uh-huh. Pontosan. Viszont ugye ez az a termék, ami erősen célozza a társadalomnak azt a rétegét is, akik nem feltétlenül felkészültek pénzügyileg. Nincs elég tudásuk, és ez nem is várható el, viszont hosszú távon szeretnének maguknak tőkét gyűjteni. Így gyakran ugye igényt kell felkelteni, beszélgetni kell az ügyfelekkel, tehát maguktól nem sétálnak be egy bankba vagy egy biztosítóba. Ezért fokozottan fontos azt, hogy mennyire van tisztában a termék kockázataival, lehetőséget, amit magában rejt. Tehát sokrétű ez a dolog. Ez 2016-ban, ez az etikus 1.0 nagyon szépen transzparensítette a piacot. Legjobban talán az mutatja, az a mutató, hogy 2016 előtt egy szerződés várható élettartama 6 év volt, az éves költsége akár 6-10% is lehetett egy ilyen szerződésnek, amit szinte lehetetlen hozamokkal kitermelni. Majd 2016 után ma már az MNB azt prognosztizálja, hogy a várható élettartam 10 plusz év fölé emelkedett, tehát szeretik az ügyfelek, megtartják, elégedettek ezzel a termékkel, és a költségek átlagosan 3% köré csökkentek, ami ugye ha egy befektetési alaphoz szeretném hasonlítani, azért ott is jellemzően egy 2%-os éves működési költsége lehet egy befektetési alapnak, ma már egy biztosításnak mondjuk ez 3 átlagosan, de ennél olcsóbbat is lehet találni, meg egy valamivel drágábbat is. Most ehhez az etikus 1.0-hoz képest az etikus 2.0 az inkább már csak egy igazítás, egy lecsengés ennek a szabályzói célnak. Ma már nem úgy működik a piac, mint 2016-ban, és az MNB-vel való beszélgetés, ugye, hogy mit legyenek a pontos pontja ennek a szabályozásnak, ott bevontak minket is, mint a piac szereplőit, illetve mint az érdekképviseletet, és ott egyértelműen ki tudtuk mondani, hogy az etikus 2.0 a szélsőségeteket hivatott kezelni. És teljes transzparencia az ügyfél felé, egyértelműen, és nagyobb ügyfélelégedettség ezt célozza, és hát ugye a Nemzeti Banknak van egy nagyon erős biztosítási, öngondoskodási, penetrációs célja, hogy fel tudjunk zárkózni Nyugat-Európához, ami azért az elmúlt pár évben, ez egy 10 éves stratégia volt, ami 2026-ban éri el a 10. évét, és hát azért kimondható, hogy az elmúlt pár évben ez nem nagyon teljesült. nem nagyon tudtunk előrelépni, holott mondjuk egy skandináv országhoz képest, vagy Hollandiához képest töredéke a biztosítási díjtartalékok aránya Magyarországon a megtakarításokban. Ugye ez azt mutatja, hogy kevésbé merünk elköteleződni hosszú távon, tehát van mit tenni ezen a piacon, és ez etikus 2.0 ezt a célt hivatott támogatni, úgyhogy mi üdvözöljük ezt a csomagot.
Szerintem felhasználóként, fogyasztóként mi is annak jó pár elemét, csak hogy kiragadjak mondjuk most egyet, azt az egyedi költségmutatót, ami például a unit link életbiztosításoknál bevezetésre
abszolút
kerül, mert ugye nagyon sokszor pont ennek a hátránynak, amit ugye említesz, az egyik oka lehet az, hogy sokkal drágálják, és nem jön ki a matek a hozam, mert esetleg költségtényezők, vagy költségoldalon elszivárognak ezek a hozamok. Hogyha ez láthatóvá válik, valószínű lesz egy erősebb verseny, ami ennek a leszorítására irányult, tehát mi jobban járhatunk ezzel.
Mi volt a legnagyobb vita? Mert hogy egyben kommunikálta, hogy sok mindent kértek a piaci szereplők, és a 70%-át be is építették. Mi volt, ami leginkább megosztó volt, vagy mégis sikerült megegyezni róla, és így épült be?
Igen, amivel a legtöbb időt töltöttük, az egyik az volt, hogy innentől kezdve kötelező úgynevezett welcome call-okat, tehát amikor az ügyfél belép egy szerződésbe, vagy kilép egy szerződésből, és leginkább azért ezen van a fókusz, hogy ott a közvetítő és vagy a biztosító legyen pontosan tisztában, rögzített hívással keresse fel az ügyfelet, és tegyen fel olyan kérdéseket, amik nagyon egyértelműen kivilágítják azt, hogyha esetleg félreértékesítés történt, vagy az ügyfél olyan irányból lett befolyásolva, hogy a céljával ellentétesen előbb mondja fel ezt a szerződést, és mondjuk kössön helyette újat. Ezért is azért mondom, hogy ma már nem így működik a piac, ez egy szélsőséges eset, de nagyon fontos eset, és azt gondolom, hogy fel kell hívni az ügyfelek figyelmét arra, hogyha egy szerződést felmondanak, akkor az milyen hátrányokkal jár. Ez volt az egyik ilyen téma, és ami az ügyfeleket kevésbé fogja érinteni, az az, hogy ezek között 60-70 termék van jelenleg a piacon, versengő termék, és ezekben azért gyakran 8-10 különböző befektetési forma, akár több is elérhető, és vannak olyan eszközalapok, az ügyfelek pénzé ugye a legvégén ide kerülnek, amelyekben kevés vagyon van, esetleg drágábban működnek, vagy nem kapnak megfelelő befektetési figyelmet, de hát ez ugye a befektetési alappiacon is probléma, hogy kis vagyonnal nehéz alapot kezelni, és még ezeknek a kivezetése, ami egy izgalmas dolog, ez ügyfeleket különösebben nem fogja hátrányosan érinteni, ez inkább nagyobb terhet ró a biztosítókra és a közvetítőkre, de hát hogyha a piac transzparensebb, az ügyfél elégedettebb, azért az etikus 1.0 azt alátámasztotta, hogy a végén mindenki jobban jár.
Hát legyen így akkor a kettes verzióval is, nagyon szépen köszönjük,
van, köszönjük
az információkat, háttered.
Köszönjük szépen.
Szép napot, kellemes ünnepeket. Szervusz.
Viszont kívánom. Szervusztok.
Sebesi Andrással, én most már magyar maradok a teljes nevénél, független biztosítási alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagjával, a Grantis vezérigazgatójával beszélgettünk. Itt van velünk a vonal túlsó végén André Borbál, az OTP Global Markets üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát lehet, hogy nem tudom, volt sok kamat döntés ezen a héten, felsorolni is nehéz, mert például Ázsiában, amik kevesebb fókuszt kapnak a hírekbe, volt rengeteg, de a Bank of Japan, a Bank of England is döntött, ugye a Fed-en, MNB-n kívül, nekünk lehet, hogy ez utóbbi kettő volt a fontosabb, sőt, hát az MNB az biztosan, úgyhogy talán kezdhetjük is azzal, ugye itt egy ilyen változatlan kamatráta maradt egyelőre, és hát az is látszik, hogy talán a matolcséra alatt ez nem is nagyon változik, de hogyan tovább? Tehát mire számíthatunk így rövid középtávon, mondjuk így innentől a jövő évre?
Igen, volt adatdömping itt a Beigli előtti átmozgató edzés megtörtént a héten.
Abszolút, igen.
És igen, az MNB kamatdöntőülése valóban fontos számunkra, bár a várakozásoknak tényleg megfelelő adat volt, nem változtattak az alapkamaton, és valóban inkább a jövő a kérdéses, mert abban viszont azért történt változás, egyrészt az inflációs előrejelzés is módosult, tehát fölfele húzta az MNB a jövő évi inflációs forecastot, és ezzel egy időben azért az is látszik, hogy, hogy valószínűleg a kamatcsökkentések üteme az tényleg le fog fogyni egy-kettő kamatvágásra. Nyilván ez azért attól is függ, hogy az új jegybankelnök hogy gondolkodik majd március elejétől, de alapvetően az látszik, hogy kell számolnunk jövőre egy inflációs emelkedéssel, ugye ez már látszik, ez már kirajzolódott, és akkor ehhez megfelelő kamatszintek várhatók majd a jövőben, de mondom valószínűleg 2 vagy maximum 3 kamatvágás, valaki egyébként egyáltalán nem számol kamatvágással, hanem egy on-holddal így az év első felében. Tehát inkább erre kell készülni. Nyilván azért itt beleszól az is, hogy hol lesz majd az árfolyam, bár nem kifejezett fókusznak, uh-huh. mert továbbra is infláció a fókuszú.
Igen, hát azok, akik így gondolkodnak, mert hogy nem lesz további, azok most kaptak egy kis visz vagy megerősítést a Fed kamat döntés, meg az utáni lévő komment, illetve az abból kihámozható további Fed kamat pályától, mert ugye látszott ott egy riadalom, egy dollár erősödés, és azzal együtt egy forint gyengülés. Hogy volt ez a Fed döntésnél?
Igen, ugye megtörtént a 25 bázispontos csökkentés, ez igazából nem bolygatott föl semmit, inkább utána lévő kommentár. Itt is az történt, amit egyébként az MNB is meglépett, hogy változtattak az inflációs előrejelzésen, GDP növekedésen is, de inkább megint csak az infláció van fókuszba. A szeptemberi adathoz képest följebb húzták itt is a rátát, 2,1-ről 2,5-re a 2025-ös évre vonatkozóan. Tehát itt is elkezdte árazni azt a Fed, hogy a jövőben talán a csökkentések üteme az itt is 1-2-re szorul majd, tehát a kamatvágások. Azért itt beleszól, ugyan jegybank elnök váltás nem lesz, vagy várhatóan nem lesz, de azért Trump elnök beiktatása biztos, hogy izgalmas lesz itt a jövő évben, hogy mit fog megtenni abból, amit ígérgetett. Itt azért lehet számolni azzal, hogy valóban elindul majd az inflációs pálya ennek a politikának a megkezdésekor, és gyakorlatilag erre mozdult rá az euró-dollár is, meg az euró-forint is. Az euró-dollár nem volt még ilyen alacsonyan az idén, tehát egy mély pontot láthatunk, egy 0,4 alá ment, és ezzel egy időben sajnos az euró-forint árfolyama pedig 2 éves csúcsot döntött meg, a 416-os, hát nem áhított árfolyam megmutatásával, de azóta egy-egy forintot vissza korrigáltunk, de valóban, hogyha a dollár tovább erősödik, ugye van egy ilyen kimondatlan szabály, hogy akkor általában a forint gyengül mellé, ezt sajnos leprodukálta és látszódik is. Egyébként az zlotyival szemben is csúcsot döntött a forint, negatív csúcsot, tehát sajnos így alakult ez a hét, hogy ilyen negatív csúcsok döntöttek meg.
Ez itt most egyértelműen a dollár mozgás volt, hogy ebből kihámozható olyan is, hogy ez a forint előny, ez így kevés lesz esetleg ahhoz, hogy a forint erejét meg tudja tartani, ugye ez csak az...
Mármint a kamat előny.
A kamat előny, aha. Igen, mert ugye itt kanyarodhatunk vissza azokra, akik esetleg nem várnak kamatcsökkentést, mert ilyen körülmények között még nehezebb dolga lesz a Magyar Nemzeti Banknak, hogy vagdosson.
Hát igen, tehát hogy egyre jobban szűkül a különbség a kamatok között, és ebből adódóan kevésbé lesz vonzó a forint, de azért itt a dollár erő az nagyon beleszólt. Ugye itt még egy másik vetület lehet, ne adj Isten, hogy esetleg a geopolitikai feszültségek, hogyha esetleg a jövő évben is tartogatnak számunkra valamit, akkor ugye a dollár, mint menekülő deviza szerepe is újra felerősödhet, tehát az se erre a malomra hajtja a vizet. Úgy tűnik, tehát sajnos két oldalról jönnek a kedvezőtlen hatások. Valóban, hogyha túl masszív kamatcsökkentési pályára állunk, akkor ez az árfolyamban csúnyán meg fog látszódni. Hát idén is azért 377-ről gyengültünk ilyen szintekre.
Igen, igen, nagy menet volt, mármint az árfolyamban, és nagy mélység a forint erőbe. Az Európai Beszerzési Menedzser Indexek hogy alakultak? Ez ugye képet adhat nekünk az európai gazdaságról, hogy itt van egy más sebesség a tengeren túlhoz képest.
Így van, a kamatpálya hasonló, mert ugye a Fed is 100 bázispontot vágott idén, meg az LKB is, viszont teljesen más a gazdaság állapot a háttérben, ugye az amerikai gazdaság még elég masszívan dübörög, viszont azért az európai kevésbé, a beszerzési menedzser indexekből is egyébként ez tükröződik. A két főbb ország, tehát a francia és német adatok egyértelműen azt mutatják, hogy itt kezd elválni egymástól a feldolgozóipari, illetőleg a szolgáltatóipari szektor. A feldolgozóipar egy kicsit köhög, míg a szolgáltató szektorban azért talán látszik valami reménysugár. Ami érdekesség talán, hogy az eurozóna indexe, tehát ugyanerre a beszerzési menedzser indexe viszont a feldolgozóiparban tudott egy emelkedést produkálni, tehát ugye ez azt tükrözi, hogy a két vezető országon túl a többi országban valószínűleg kevésbé nyitott ez az olló, mint a német és francia gazdaság esetében. Franciáknál 55 havi mélyponton van ez az index, mármint a feldolgozóipari. Tehát, hogy ott van még hova dolgozni. A németeknél alapvetően a szolgáltatóipar végre ugye átlépte ezt a bűvös 50-es szintet, ott ez egy reménysugárként hat, hogy a GDP talán megmozdulhat jövő évre, pozitív irányba.
Világos. Még röviden a további kamatdöntésekről, a Bank of Japan, Bank of England érdekes lehet, mert ők is a nagyobbak közé tartoznak a Fed LKB után, a csehek meg talán azért, mert régiós szomszédok, és akár ugye hát így a tőkeáramlási oldalról versenytársak is.
Ez így van. Mind a három jegybank egyébként on hold, tehát hogy nem tartogatott túl nagy meglepetést, viszont a japánokra érdemes lesz figyelni. Itt ugye tök eltérő politikát folytat a két jegybank, most a Fed és a japán jegybankra gondolok. Itt ugye inkább a kamatemelés az, ami valószínűleg előtérbe kerül majd, viszont most úgy tűnik, hogy egy nulla vágás, egy 0,25-tel maradnak idén már ezen a kamatszinten. A Bank of England hasonló, tehát ott a 4,75-ön parkolnak. Ugye ott is az inflációra kell figyelni, mert az azért látszódik, hogy ott is gyorsuló pályán van, tehát 8 hónapos értéket lépett túl most a brit inflációs adat, tehát ugye erre mindenképpen fókuszálnak majd a britek a jövőben. A csehek pedig továbbra is tartják magukat, ott nem volt ott sem
vágás. Oké. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát mára, aztán boldog karácsonyt.
Köszönöm. Nektek is boldog karácsony mindenkinek. Sziasztok.
André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
És itt van Schmidt Andi. Szia!
Hello!
Csak az előző körben nem tudtuk megszólítani, hogy nagy volt a rohanás.
Meg későn is értem.
Te is későn jöttél.
Mi is nagyon... Kialudt a lámpa.
Igen.
Érdeklődtek a hallgatók, hogy tartod-e a kriptopozíciódat.
Tartom.
Ennyi. Ez a rövid válasz.
Igen.
Jó. Akkor viszont jönnek a hírek, és utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.